Krisztusban szeretett testvéreim, az évközi 33. vasárnapon vagyunk, még egy vasárnap van a következő Krisztus Király vasárnapja ebből az egyházi évből, amely az elmúlt év advent első vasárnapjával kezdődött el. És bizonyára fölfigyeltem, kedves testvéreim, arra, de gondolom mi lelkipásztorok is próbáltuk erre fölhívni a figyelmet, hogy Anyaszentegyházunk az egyházi év utolsó vasárnapjaira úgy válogatja össze a szentírási szakaszokat, amelyeket kötelező módon felolvasunk, és nyilván hozzákötjük mondandónkat az elmélkedést, hogy azok valamilyen formában a végső dolgokra, a világvég, élet-halál témákra, tehát az eszkatológiai témákra irányítsák a figyelmünket. És ha figyelmesen hallgattuk a mai első Dániel könyvéből vett olvasmányt, és a Szent Márk evangélistától olvasott szakaszt, akkor meg is bizonyosodtunk arról, hogy valóban ez a tendencia, Anyaszentegyházunk valamire fókuszál, valamire fel akarja kifejezetten hívni a figyelmünket. És pedig arra, ez a csodálatos világ, amelynek mi is részei vagyunk, egyszer elmúlik, egyszer vége lesz ennek, egyszer a mi életünknek is vége lesz, de ezzel nem akar az egyház bennünket a letargia állapotába kergetni, nem akar lelkileg tönkretenni, hanem ellenkezőleg arra biztat, arra bátorít, hogy tudatosan próbáljunk élni, tudatosan próbáljuk szervezni, rendezni az életünket, tudva azt, hogy mindarról, amit teszünk földi életünkben, arról egykor majd számot kell adnunk. És el is érkeztem mondandómnak a gerincéhez, hiszen ha újra idézem a mai első olvasmányból Dániel gondolatait, akkor már helyben is vagyunk. Azt mondja Dániel, abban az időben megszabadul néped, mind aki be van írva a könyvbe. Kik a földporában alszanak, azok közül sokan föltámadnak, némelyek örök életre, mások gyalázatra, örök kárhozatra. Itt szó van, kedves testvérek, ahogy hallották, egy könyvről, egy olyan könyvről, amelybe minden be van írva. Sőt, kiderül, hogy egyesek üdvösségre, mások kárhozatra jutnak ebből a tényből, kiderül az, hogy a könyvbe beírtaknak köze van örök sorsom alakulásához, üdvösségemhez vagy kárhozatomhoz. Még a mindennapi életben is sokszor ejtünk szót erről a könyvről, hallottam magam is emberektől, hogy hát ez meg van írva a könyvbe, hát ezt a nagykönyv már így megírta, meg hasonlókat. Nyilvánvaló, ezek nagyon messze járnak az ilyen megállapítások az igazságtól, de a forrása valahol itt van, és arra gondoltam, hogy a mai elmélkedésbe lapozzuk csak fel a Szentírást, hitünk szent könyvét, és nézzük meg, hogy hol találkozunk, és milyen összefüggésben találkozunk ezzel a könyvvel, amelyről Dániel próféta beszél. Akkor most elmélkedésem első részében következzék ez. Az első hely a Szentírásban, ahol erről a könyvről szó esik, az nagyon korai, és pedig a kivonulás könyvének a 32. fejezetében, a 33. versben van tudomásunk róla. Ez az a rész, amikor Mózes fönt van a hegyen a 10 parancsolat kőtábláiért, és amikor ugye 40 nap, 40 éjjel tartózkodik fönt a hegyen, a nép nem bírja a várakozást, Áronnal, a pappal aranyborjút öntetnek maguknak, és megtörténik a nagy hitehagyás, amikor a mindenható Istent, aki őket kihozta Egyiptomból, lecserélik egy borjúra, egy bárványra, Mózes összetöri a kőtáblákat, és akkor a következőket mondja. Nézd, a nép nagy bűn követett el, és aranyból csinált magának Istent. Mégis bocsásd meg vétkét. Ha nem, akkor törölj ki engem könyvedből, amelyet írtál. És az Úr így válaszol Mózesnek, csak azt törlöm ki könyvemből, aki vétkezett ellene. Itt tehát még azt jelenti, kedves testvérek, a könyv, hogy életben maradni, mert akit törölnek a könyvből, az meghal, belehal, elpusztul, de akinek a neve ott marad a könyvben, az életben marad. A következő lelőhely az Dániel prófétának a könyve, ott két olyan helyet olvasunk, amit már idéztem, de újra fogom idézni, és azon kívül még egy. Amint néztem, egyszer csak trónokat állítottak föl, az ősöreg leült, ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj tiszta, mint a gyapjú. És a trónust is leírja, utána tűzfolyó ered belőle, és tovább folyt. Ezerszer ezren szolgáltak neki, és tízezerszer tízezren álltak előtte. Ítéletet tartottak, és felnyitották a könyveket. Olvassuk Dániel 7. fejezetében. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy ítéletet tartanak, és az ítélet az alapján történik, ami az emberről abban a könyvben föl van jegyezve. A második lelőhely, amit már idéztem mindjárt az elején, ez a 12. fejezetnek az első versében van, abban az időben megszabadul néped mind, aki be van írva a könyvbe. Itt tehát a könyvbe való bejegyzettségnek a közvetlen következménye nem más, mint az életben maradás. A 150 Zsoltár között is találunk kettőt olyat, amelyikben szó esik erről a bizonyos könyvről, és pedig a 69. és a 139. Zsoltárban. A 69. Zsoltárban ez áll, töröljék ki őket az élők könyvéből, ne legyenek beírva az igazakkal együtt. Sejthetjük, hogy a gonoszokra utal, akik rosszat tesznek a választott népnek a tagjaival, ne legyenek benne az élet könyvébe. A 139. Zsoltár pedig mindannyiunk szinte betéve tudjuk, hiszen újra és újra halljuk nagyszombat éjszakáján a föltámadási szertartásban. Ezt szoktuk énekelni, régi, archaikus, nagyon szép változatát. Az újabb fordításban ez így hangzik. Szememmel látta tetteimet, könyvetben mind felírta őket. Tehát a tettek nyilvántartására szolgál ez a könyv. A következő, a negyedik lelőhely, az a Malakiás prófétának a könyvének a 3. fejezetében áll, ahol tulajdonképpen arról van szó, hogy egyesek ágálnak Isten ellen, olyasmiket tesznek, ami gonosz a mindenható Istennek a szemében, de ezzel ők büszkélkednek, úgy sem látja az Isten, legyintenek. Sőt, azt mondják, hogy értelmetlen dolog az Urat szolgálni, mi haszna annak, hogy megtartom a parancsakot, bűnbánatot tartok és hasonlókat, és így fejeződik be ez a passzus Malakiás prófétánál. Így beszéltek egymás között azok, akik az Urat félik, de az Úr figyelt rájuk és meghallotta őket, színe előtt egy könyvet írtak emlékeztetőül azokról, akik félik őt, és az ő nevében keresnek menedéket. Summázza tehát, hogy van értelme szolgálni az Úrat, van értelme megtartani a parancsait, van értelme bűnbánatban élni, mert mindezt számon tartják, mindezt följegyzik abban a bizonyos könyvben. Ezek voltak az Ószövetségi Szentírásban a könyvvel kapcsolatos lelőhelyek. Az Ószövetségi Szentírás két könyvében találkozunk ezzel, az első a Filippi levélnek a befejező része, ahol Pál apostol, mint egy elköszönőben pár ember megszólít, azt mondja, Evódiát és Szintikét nagyon kérem, értsenek egyet az Úrban, téged is kérlek, igaz munkatársam, légy segítségükre azoknak, akik velem együtt fáradtak az evangélium hirdetésében, Kelemennel és a többi munkatársammal együtt, akiknek a neve föl van jegyezve az életkönyvében. Ebből az derül ki Pál apostol tollából, hogy akik az evangélium hirdetésén fáradoztak, akik az örömhírt terjesztették, azok olyan munkát végeztek, ami szintén bekerült, följegyzésre került az életkönyvébe. Az utolsó négy lelőhely, az az Apokalipszisben, a Jelenések könyvében, ez a Biblia, és éppen az Újszövetségi Szentírásnak is a legutolsó könyve, úgy időben, mint sorrendben is. A harmadik fejezetben ez az ötödik levél, a tudják a levélnek az elején, hét levél van, hét egyháznak címezve. Az egyikben így van, a győztest fehér ruhába öltöztetik, nevét nem törlöm ki az életkönyvéből. A fehér ruha az mindig a győzelemnek ünnepélyes jele, tehát ezt jelenti. A 13. fejezetben már a bárány is bejön, aki nem más, mint Jézus Krisztus, ami bűneinkért feláldozott áldozati ember, Istenember, a földlakója, akinek neve a világ kezdetétől nincs beírva, a megölt bárány életkönyvébe, mind leborultak a bálvány előtt, mondja. A 20. fejezetben találkozunk még, könyveket nyitottak ki, és egy másik könyvet is kinyitották, az életkönyvét, ez az utolsó ítéletről szóló látomás. És a legutolsó, a 21. fejezet 27. verse, amikor a mennyei Jeruzsálemet írja le, ami nem más, mint az üdvözülteknek a városa, azaz a mennyország, csak ő a Jeruzsálemben tud gondolkodni, nem jut oda be tisztátalan, sem gonosztevő, sem hazug, csak azok, akik be vannak írva a bárány életkönyvében. Most miután így hosszan tallóztuk ezeket a lelőhelyeket, ahol az életkönyve szerepel a Bibliában, az a kérdés adódik és nyilvánvaló, hogy mit jelent a kifejezés? Hiszen természetesen a mennyország az a szellemvilága, a lelkeknek a világa. Mit keres ott egy materiális könyv? Tehát nyilvánvaló, hogy nem szó szerint kell érteni ezt, hogy volna ott egy hatalmas nagy könyv, amely előtt ott áll, mint egy pulpitus előtt valamelyik angyal, és egyfolytában írja gyorsírással, amilyen gyorsan csak tudja a mi emberi cselekedeteinket. Ha valaki így képzelni el, az túlságosan naívan gondolkodna, ezt szokták naívnek nevezni. Tehát nyilvánvaló nem erről van szó, azt a könyvet is lelki értelemben kell értenünk. Azért használja a Szentíró ezt a kifejezést, mert mi emberek vagyunk, mi emberi módon gondolkodunk, és ha ismerős a közmondás, a latin közmondás, annak nyilván van magyar változata is, verba volant scriptam anent. A szó elrepül, az írás megmarad. Én magam is folyton jegyzek, még azt sokszor azt is le kell jegyeznem, hogy mit hova jegyeztem. Hogy össze ne kavarodjak a jegyzeteim, mert mosolygunk rajta, de így igaz, ez férfias dolog, hogy beismerjük, hogy gyallók vagyunk, és a memóriánk pedig véges. Még Kolozsváron nem volt szükségem naplóra, de most napló nélkül lépést nem tudok tenni. Nyilvánvaló, hogy a plébánosi teendők mellett még más is bekever ebbe, de fontos, hogy lejegyezzem, és amit leírtam, az van, amit nem írtam le, az el is ment a fülem mellett alul, hiába kérnek számon, nem tudok számot adni, mert azt nem jegyeztem meg. Tehát ezt jelenti valahol az írás, erre akarja fölhívni a figyelmünket, hogy számon tartanak ott minden, csak mondanám így, hogy ezt kell nekünk tudatosítanunk, hogy az égiek birodalmában ma mi mindenható Istenünk, a Szent Háromság egy Isten, a szeretet Istene tetteinket számon tartja. Számon tartja mindazt, amit gondolunk, számon tartja mindazt, amit beszélünk, számon tartja mindazt, amit teszünk, számon tartja mindazt, amit elmulasztunk. Valójában a Szent Mise elején lelkiismeret vizsgálat is újra és újra próbálja ezt bennünk tudatosítani, hogy vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Hogy tudatosuljon bennünk, hogy ezeket mind-mind számon tartják. Amit tettünk, az nem felejtődik el. Csak egyetlen egy dolgot felejtenek el, és ezt nem győzi hangsúlyozni a Szentírás, a bűnbánat szentségében letett bűnöket. Azokra nem emlékszik senki. Arról nincsen. Az eltűnik. De amit nem bántunk meg, amit nem tettünk Isten irgalmas kezébe, azt viszont számon tartják, de akár csak a jó cselekedeteinket is mind-mind számon tartják. És hát akit bejegyeznek ebbe a könyvbe, sejtetik a szent szövegek, az idézett próbák vagy minták, azok mind-mind örök életre számíthatnak. Viszont aki kimarad ebből a könyvből, az hát nyilvánvaló, hogy elkározik. És az is fontos tudni, hogy Istennek a nyilvántartása fontos. Nincs benne tévedés, nincs benne elírás. Ezért tehát nagyon fontos, ez volna az ötödik gondolat ebben a sorrendben, tudatosan élni. Tudatosan törekedni arra, hogy minél több jót tenni, szépen élni, szeretetben élni. És pedig azért, mert most egy nagyon csúnya szót használok, de nem találtam jobbat, ami megértetné, hogy miről is van szó, ami emberi életünk monitorizált élet. Monitorizált életet élünk, ami azt jelenti, hogy megfigyelt, számon tartott, és pedig Istentől megfigyelt életet. Nyilvánvaló, hogy akkor ott ágaskodik bennem a kérdés, hogy miért van ez? Miért figyel meg az Isten engem? Miért monitorizál, használva újra ezt a nem egészen sikeres szót, de gondolom, hogy mégiscsak segít a megértésben. Azért, kedves testvérek, mert Isten teremtményei vagyunk, és Isten bennünket úgy teremtett, hogy azt szeretné, hogy egy örökké valóságon át vele legyünk, hogy sütkérezzünk az ő szeretetében, hogy el tudjon tölteni bennünket az ő végtelen vagy szeretetével. És hogy ki érdemli meg ezt, ki méltó erre, ki nem méltó arra, azt csak úgy tudja megtenni, ha figyeli az életünket. Másodszor azért vagyunk monitorizálva, mert Jézus meghalt értünk. Egy egyszerű hasonlattal, ha én fölvállalom egy diáknak a tanítatását, akkor nem figyelek oda arra, hogy a diák tanul, vagy nem tanul, vagy lóg. Persze, hogy odafigyelek. Na Jézus, aki életét adta értem, utolsó csepp vérét kiontotta értem, hogy ne figyelne oda, hogy én élek-e ezzel a lehetőséggel. Tudatos életre van szükség éppen ezért. Tanúságtevő szép életre. Keresztényhez méltó életre. És ez a záró gondolat, mindebből világosan ki kellett derülnie, hogy nem elég a hit. A hit csak az első lépés. Nem elég a hit. A hit az még csak szájöblögetés lehet. Így hiszek benned, úgy hiszek benned, Uram, ez még nem elég. A hit el kell indítson bennünket az Istennek tetsző élet útján. És ha elindultam az életnek, az Istennek tetsző élet útján, akár bodladozva, újra és újra elesve, de újra és újra fölkelve, fogva Isten jóságos kezét, akkor mintegy megkapom majd ajándékba, küzdelmeimnek a fejébe Isten jó akaratából az örök boldogságot. Én szívemből kívánom, hogy mindannyiunknak a neve benne legyen abba a könyvbe, mert akkor azt jelenti, hogy Isten boldogító színelátására fogunk jutni, amikor elmúlik a mi világunk, és elmúlik ez a csodálatos világ is. Amen.